Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fokozni kell a magyar kormányzati békemisszió erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt, dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával Szergej Lavrovval tárgyalt. Szijjártó Péter arról beszélt, az elmúlt 1000 nap bebizonyította, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak is tárgyalásokkal. Arra is kitért, hogy a kormánynak teljesen világos és felvállalt nyilvános célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken. Az ukrán elnök a kiadó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit. Volodymyr Zelenszky szerint azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO tagsága biztosítottá válik. Elismerte, hogy országa számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az EU új diplomáciai vezetője bejelentette, hogy az Unió egy új, a 15. szankciós csomagról tárgyal Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háború miatt. Kaja Kallas elmondása szerint Európa azt tervezi, hogy növeli a nyomást az orosz gazdaságon, és tovább gyengíti a Kreml háborús képességét. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv többek között tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket is. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is. 50 évvel ezelőtt minden 5. ember európai állampolgár volt a világon, most már csak minden 10. ismertette az adatokat Hankó Balázs Brüsszelben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanácsülésére érkezett a belga fővárosba. Azt mondta, a versenyképesség és a demográfia elválaszthatatlan egymástól, ez a kettő prioritás hazánk számára. A jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adó és adminisztrációs terheit is csökkentjük, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. Varga Mihály emlékeztetett, ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb 9%-os társasági adókulcsot az Európai Unióban, valamint beszélt arról, hogy két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményeket, és további 2 évvel meghosszabbítják a kedvezményes 5%-os lakásáfát is. A magyar fogyasztók fizették a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában novemberben, és vásárlóerő paritás alapján is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági fogyasztók által fizetett földgáz és villamos energia átlagára, tudatta Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az európai fővárosok árait bemutató nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertette. Az utas és a biztonság az első, ennek nincsen alternatívája, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a szajoli vasúti tragédia 30. évfordulóján a Facebookon. A balesetnek akkor 31 halálos áldozata volt. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem történt végzetes tragédia a MÁV csoport hibájából, küzdenek is azért, hogy ez így maradjon. Délelőtt egymással szemben haladt két vonat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongánál, de végül egymástól biztos távolságra megálltak, így az utasok nem kerültek veszélybe. A hatósági helyszínelés idej alatt az állomáson a vonat közlekedés szünetelt. Délután pedig a Miskolcról a keleti pályaudvarra érkezett Tokaj Intercity kis sebességgel nekiütközött a vágányvégi ütközőbaknak. A vonaton utazók közül többen elestek, legkevesebb 2 utas megsérült, a baleset körülményeit vizsgálják, ez nem okozott fennakadást a közlekedésben. Már megvásárolhatók a jövő évre érvényes éves országos és vármegyei autópálya matricák, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. Ezek majd csak január 1-től lesznek érvényesek, 2026. január 31-ig a díjköteles gyorsforgalmi utakon, az idei éves matricák pedig 2026. január 31-ig használhatóak. Az országos mentőszolgálat veszi át a jogosítványszerzéshez kapcsolódó életmentő oktatást a középiskolákban. Emlékeztettek, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára már elérhető az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam. Sztrájkba léptek a Volkswagen németországi autó- és alkatrészgyártó dolgozói. Az IG Metall szakszervezet által szervezett több órás munkabeszüntetés akár korlátlan sztrájkba is átcsaphat, ha a béketárgyalások következő fordulójában sem születik megállapodás. Végül az időjárásról. Szürkeségre, párára, borúra kell készülnünk, bár a köd a legtöbb helyen ritkul majd napközben. Számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Radnóti Miklós, december. Délben ezüsteli hold a nap, és csak sejlik az égen. Kötszál, lomhamadár. Éjjel a hó esik, és angyal suhog át a sötéten. Nesztelenül közelít mély havon át a halál.
Radnóti Miklós december című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégium a nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korban érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás a zsidó törvények miatt, már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2024. december 2-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Miskolc belvárosába látogatunk, ahol tegnap meggyújtották az első adventi gyertyát. Majd a 4. forrás és innováció civil konferenciáról készült összeállításunkat hallhatják, ahol a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait is bemutatták a Civil Info keretében. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején a miskolci Szent István térre látogatunk, az első adventi gyertyagyújtáson készült riportcsokrunkat hallhatják, fogadják szeretettel.
Tóczántai Józseffel, Miskolc polgármesterével beszélgetek, elkezdődött az advent színes programokkal, és egy új weblappal beszéljünk erről.
Szeretnénk a lehető legtöbb információval eljutni a miskolciakhoz, és nyilván ehhez felhasználjuk azokat a legfrissebb és legújabb lehetőségeket, például azokat az online tartalmakat, amin keresztül meg tudunk nagyon sok mindent mutatni. Most arra készülünk, hogy nem csak szöveges formában, hanem képekkel és videókkal is egy kicsit kedvet csináljunk ahhoz, hogy a lehető legtöbben jöjjenek ki az adventi programokra. Ide a Szent István térre, és arra a három másik helyszínre, ami most formabontó módon bekerült az adventi programsorozatba. Az egyik Lilafüred, a másik a tapolcai része a városnak, ami a barlangfürdő tüze után sötétségbe borult, de mi azt szeretnénk, hogyha ott újra fények lennének, és a harmadik pedig, illetve a negyedik ebben a plusz sorban a Népkert.
Civil szervezetek is bemutatkoznak itt egy-egy alkalommal.
Így van, nagyon sokan jönnek, és nagyon sokan szeretnének itt találkozni a miskolciakkal. Mi örömmel vesszük ezt a fajta érdeklődést, és nagyon szeretjük, és nagyon várjuk azokat a kedves barátainkat, akik úgy tudják megszólítani a miskolciakat, ahogy talán csak a civilek tudják.
Véget ért az ősz, de térjünk egy kicsit vissza az őszi nagytakarításra. Hogyan értékeli, polgármester úr?
Én azt gondolom, hogy kipróbáltunk egy új lehetőséget. Én a kampányban lakosság irányított városüzemeltetésről beszéltem, aminek az egyik része, vagy az egyik eleme az többek között, hogy célzottan jelenünk meg a város különböző részein. Ez olyan az, mikor a család minden tagja egyszerre, mondjuk a nagyszobában, a konyhában, vagy a fürdőszobában rendet akar csinálni. Ugyanezt csináljuk nagyban, tehát megjelenünk egy adott városrészben, nagyon sok olyan városgazdás munkatársal, akik segítenek abban, hogy kitakarítsuk a város különböző részeit. Az első tapasztalatok mind szakmai szempontból, mind pedig a városlakók részéről nagyon jók voltak, úgyhogy ezt a programot szeretnénk jövőre is folytatni.
Mit üzen hallgatóinknak az advent időszakára?
Azt, hogy próbáljunk egy picit abba az irányba elmenni a karácsonyi ünnepek és az adventi ünnepek alatt, amiről nagyon sokan elfeledkeztek az elmúlt időszakban, hogy ez miről is szól igazán. Ma hit gyertyáját gyújtjuk meg, és minden vasárnap, amíg el nem érünk Szentestéhez, egy gyertya meggyullad ezen a bizonyos gyertyán. Gondoljuk végig ezeknek a szavaknak a jelentését, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.
Matis Csák Éva alpolgármester asszonnyal beszélgetek. Itt vagyunk az adventi gyertyagyújtásnál. Milyen a hangulat, mondjuk el hallgatóinknak? Szeretettel köszöntöm.
Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát fantasztikus látni, hogy tele van a tér, nagyon sokan vannak. Szerintem izgatottan várják az első gyertyagyújtást, énekel a kórus fenn. Én itt vagyok éppen bent, a gyerekekkel készítjük a mézes kalácsot, úgyhogy ez is egy külön élmény nekem, hogy itt ennyi gyerek között díszíthetem a kis figurákat. Én nagyon remélem, hogy itt marad mindenki még a fényjátékra is, mert én nagyon várom, mert nem sikerült megnéznem pénteken élőbe.
És indul a villamos is, ugye?
Azt is, én még sose ültem ezen a villamoson, úgyhogy azt is várom, hogy begördüljön. Nem állítólag, tehát biztosan Csipke Rózsika virága várja most a gyerekeket, úgyhogy én arra is kíváncsi vagyok, hogy az arcukra. Tehát legfontosabb az a mosoly, amit majd esetleg látunk rajta, amikor leszállnak a villamosról.
Alpolgármester asszony szokott otthon is mézes kalácsot készíteni ilyenkor?
Hát igen, azért voltam ilyen ügyes egyébként, mert a mester vagyok már, mert nekem is van gyerekem, tehát amikor rovodások voltak, akkor több nagy tállal kellett készíteni, tehát 2-3 napig is sütöttem, hogy elég legyen.
Áldott adventet kívánok és kellemes ünnepeket.
Köszönöm szépen, én is hasonlókat kívánok ennek is és minden hallgatónak.
Várakozás. Amikor vársz valamire, valakire vársz. Ott az a halvány csillag. Tudod, látod, éppen csak pislákol. Amikor vársz, várod a pillanatot, mert várakozni jó. A csodára, a pillanatra, mindegy miként is nevezzük, de jó. Advent, várakozás, mint mikor kicsi gyermekként. Emlékszel, várva, hogy a csengő hangja majd karácsony estjén. Hallod a hangot? Még vársz, várunk arra a pici csillagra. Várunk a pillanatra. Csak tipegnek a léptek, bizonytalan mi bizonyos, hisz érzed, hogy szívedben. És itt tipeg a láb, dadog a szó, mert mondanám, de nem tudom. De látom a csillagot, ott van a homlokodon.
Rejman Zoltánnal, íróval, helytörténetkutatóval is összefutottunk itt az adventi gyertyagyújtáson. Mi az élményed? Hallgatóinak számolj be!
Nagyon örülök, hogy itt van végre az advent, és ez a legszebb része a az évnek. Hát itt vagyok az első gyertyagyújtáson azért is többek között, mert kisfiam fog énekelni a Kossuth kórusban, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy ő következzen.
Volt már időt szétnézni, mi az, ami tetszett, vagy újdonság?
Nagyon jó egyébként, ott a színpad mögött vannak ilyen nagyon érdekes gyerekjátékok, és nagyon ízlésesen van berendezve a városháztér, nekem nagyon tetszik.
Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatójával beszélgetek. Idén is van szeretet, sütigyár, szeretettel köszöntelek, szervusz.
Valóban így van. Idén is bekapcsoltuk a sütőket, úgyhogy december 1-től december 23-áig végig csapatok jönnek majd, valamelyik napon két csapat is érkezik, és sütik a mézes sütiket. Mindig izgalom egyébként, ugye amikor elindul, most már nagyon sok éve tart, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyre népszerűbb, tehát amikor meghirdetjük, akkor rögtön egy-két-három nap alatt betelnek rögtön a helyek, és akkor kvázi harcok indulnak, hogy ki mikor süssen, de hát hagyomány az is, hogy itt az első napon a polgármesteri hivatal, ma a polgármester asszony és polgármester úr sütik majd a mézes kalácsokat, és utána pedig sorra érkeznek a vöröskeresztes barátaink, partnerek, cégek, oktatási intézmények, kisebb baráti társaságok vagy munkai közösségek, akik nagyon sokan már voltak, és akkor mindig szeretnének újra visszajönni, és akkor egy kicsit átélik a karácsonyi hangulatot ilyen formában is.
Úgy látom, hogy korosztálytól függetlenül.
Ez teljesen korosztálytól független, tehát vannak nagyon fiatalok is, de jön egy óvoda is, azt hiszem a Bársony óvoda, ők is már nagyon régen járnak, ott óvodások is jönnek, és hát nyilván a felnőttek is ugyanolyan lelkesek tudnak lenni ebben a programban.
Hogyan is működik itt a jótékonyság? Mennyibe kerül egy mézes kalács?
Konkrétan ára nincsen a kis sütinek, hanem mindenki, aki amennyit szeretne. Nyilván itt vannak vöröskesztes persejek, ebbe tudnak adakozni a résztvevők. Nyilván valaki úgy is ad, hogy nem vesz sütit, valaki úgy is, hogy vesz, úgyhogy ez egy ilyen teljesen becsületkosztás dolog az egész, és hát nyilván fontos része az adománygyűjtés is, de nagyon fontos része az is, hogy egy olyan közösségi program, ami azt gondolom, hogy össze tudja kovácsolni az embereket is, a csapatokat is, és azokat is, akik ide kilátogatnak a Szent István térre.
Körülbelül hány kiló mézes kalács tésztát gyúrtok ilyenkor egy-egy évben? Az előző évek tapasztalata?
Van főzőkonyhája Vöröskeresztnek, ugye ők készítik az alapanyagokat. Én úgy tudom, hogy naponta egy csapat 4 kiló tésztával gazdálkodik, és amikor dupla csapat van, ugye akkor kétszer 4 kiló, úgyhogy sok 10 kiló alapanyag érkezik ide, és nagyon sok sütemény van. Az is jellemző egyébként, hogy el is fogynak ezek a sütemények, tehát hogy nem maradnak meg, hanem azért, amikor majd a sütés megkezdődik, és akkor a mézes kalács illata azért itt szét fog terjedni a téren, akkor azért nagyon sokan jönnek majd.
Díszítitek is?
Díszítik is, vannak mindenféle díszítő elemek, mindenféle, nem tudom, festékek, kis csillag, meg nem tudom, mindenféle kis cukormázak, úgyhogy készítik is. Vannak, akik spontán érkeznek, mert megtetszik nekik, akkor ők is be tudnak állni sütni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Grubert Rolanddal, a Magyar Vörös Kereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatójával beszélgettünk, és ezzel véget ért összeállításunk a miskolci Szent István térről. Az első adventi gyertya meggyújtásakor jártunk ott. civil infokonferenciát tartottak Miskolcon, erről szóló összeállításunk következik, melynek elején Benné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonyát idézzük.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök itt mindenkit a 4. forrás és innovációs civil konferencián, egy kicsit már az adventi hangulattal ötvözve itt a konferenciát. Én már sokat szor otthon a Vármegyeháza díszterme a civileket segítő olyan rendezvényeknek, eseményeknek, amely ezen szervezetek, egyesületek vagy alapítványok életében fontos és jelentős. Ennek egyrészt oka és egyben következmény is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye élen jár az országban, ha a civil közösségek számát és az önszerveződés mértékét nézzük. Ugyanakkor a díszterem is kiváló helyszín, hiszen itt olyan szempárok figyelnek bennünket, hogyha ránéznek így mellettem a képekre, mint például Deák Ferencé, Szemera Bertalané vagy Rákóczi Ferencé, akik maguk is elkötelezettek voltak a közösségek, illetve az önszerveződés mellett, máskülönben nem tudtak volna olyan támogató hátországot kiépíteni, mint amit kiépítettek. Harmadrészt pedig a Vármegye önkormányzatának, és személy szerint nekem is rendkívül fontos, hogy az itt élő emberek részt vegyenek az őket érintő döntésekben, és maguk is cselekedjenek szervezetük, településük, közösségük érdekében. Éppen ezért a Vármegye önkormányzata erejéhez és lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a civil szervezeteket. Azt, hogy mennyire komolyan gondoljuk a civilekkel való együttműködést, és nem csak beszélünk róla, hanem cselekszünk is, azt az eddigi eredményeink bizonyítják. Csak felvillanásként, példaként szeretnék egy pár példát említeni, hogy milyen programjaink voltak, és milyen területeken tudtunk eredményesen együttműködni a civil szektorral. Az elmúlt 5 évben nagyon sok közösségi programot szerveztünk, összegyűjtöttük és népszerűsítettük a vármegye kulturális értékeit, összefogva a helyi közösségekkel, a vármegye civil szervezeteivel. Csak az elmúlt 2 évben több mint 700 programot szerveztünk a család minden tagja számára, többek között kertmuzikat, színházi, iskolai előadásokat, vetélkedőket, népdalversenyeket, környezetvédelmi pályázatot szerveztünk a vármegye szinte minden településén. Ezzel több mint 60 ezer embert kínáltunk meg közösségépítő programjainkkal. Ha közösség, ha civilek, akkor meg kell, hogy említsem a vármegyei értéktárat is, amelyben jelenleg 264 érték van, templomoktól kezdve felbecsülhetetlen kulturális örökségeinken át természeti csodáinkkal bezárólag, és ez a szám természetesen folyamatosan növekszik, köszönhetően a helyi értékek feltárásának, gondozásának és bemutatásának, vagyis köszönhetően a civilekkel, a helyi közösségekkel való példás együttműködésünknek. És időközben a vármegyei közösségépítés egyik fontos helyszíne lett az Edelényi Kastély, illetve a Kastélysziget, amely 2023. június 15-én került a vármegyei önkormányzat üzemeltetésébe, és azóta számtalan közösségeket összekovácsoló rendezvényt, eseményeket szerveztünk itt a kastélyban. És büszkék vagyunk például a Társadalmi Szervezetek Fórumára, vagy a Vármegyei Civilnapra is, ahol kifejezetten a civileket szólítottuk meg, és adtunk nekik lehetőséget bemutatkozásra, egymás megismerésére és egy szervezetek közötti szorosabb együttműködésre is. Vagyis önkormányzatunk és a civil szféra évek óta eredményesen működik együtt, mert egyeztetünk, párbeszédet folytatunk, közös stratégiát alkotunk, segítünk a hálózatépítésben, és mi is igyekszünk beépíteni a civil szervezeteket a projektjeinkbe, illetve a településeink életébe. Ezt a partneri együttműködést a jövőben is szeretnénk folytatni, méghozzá elsősorban a helyi humán programunkban. Ez egy kiemelt program, ami a Vármegyei Önkormányzat egyik kiemelt programja, melynek elsődleges célja az aktív részvétel növelése a hátrányos helyzetű csoportok igényeire szabott programokkal. Ennek keretében pedig továbbra is együttműködünk a vármegyében lévő civil szervezetekkel. Zárásként pedig szeretném először is megköszönni partnerünknek, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek, hogy aktív partnerünk, és ígérem, hogy mi is azok leszünk a következő időszakban. Végül pedig engedjék meg, hogy Mikszáth Kálmánt idézem, aki így fogalmazott: sok széthúzó ember nagy gyengeség, kevés egycélra tartó ember is nagy erő velünk szemben. Hát még a sok egycélra tartó ember. Így hát ne vegyük le szemünket a célról, és tartsunk együtt. Én ezt a partnerséget felkínálom mindenkinek.
Benné dr. Gál Boglerket, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonyát hallották. A folytatásban dr. Alakszai Zoltán főispánt idézzük.
Kérem, engedjék meg, hogy elsőként köszönetemet fejezzem ki az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek azért, mert most már hosszú-hosszú évek óta elősegíti, hogy itt a vármegyében működő civil szervezetek a lehető leghatékonyabban működjenek, és a leghatékonyabban jussanak azokhoz az információkhoz, és ezen keresztül a működésüket, programjaikat segítő forrásokhoz, amely azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen. Minden közösségbe kellenek ilyen emberek és személyek, mint a Zoltán, aki tényleg ezt szívügyének tekinti, és most már azt gondolom, hogy évtizedek óta kitartóan dolgozik ezért, úgyhogy köszönjük szépen. Másfelől szeretném megköszönni helyettes államtitkár úrnak is, hogy most már sokadik éve megtiszteli ezt a rendezvényt. Ha jól emlékszem, már körülbelül 7 éve civil szervezetek működésével, fejlesztésével, finanszírozásával, kormányzati koordinációjával foglalkozik, és ebben a változékony világban szükség van biztos pontokra, nem csak itt helyben, hanem a kormányzatban is. És azt gondolom, hogy a civil szervezetekre irányuló kormányzati figyelmet mi sem szimbolizálja jobban, mint hogy egy 7. éve állandó, stabil ember az, aki irányítja az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenységet, ráadásul a miniszterelnökség keretei között, amely eleve a kormányzati struktúrában egy kiemelt pozíciót biztosít ennek a tevékenységnek. De leginkább önöknek szeretném megköszönni, mert ahogy látom, itt már lassan kinőjük ezt a dísztermet, és ennek az oka, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében rendkívül nagyszámú és értékes tevékenységet végző civil szervezetek működnek, és civil tevékenységet végző emberek sokasága dolgozik azért, hogy Magyarország és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is fölemelkedjen. Nekem hosszú évek óta meggyőződésem az, hogy minden egészséges, szabad társadalomnak az egyik építőköve a civil társadalom, és minden társadalom állapotát egyfajta látleletként mutatja meg az, hogy milyen állapotban vannak a civil szervezetek a területen. Ahogy én ismerem, és azt hiszem, hogy elég jól ismerem a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei civil életet, azt látom, hogy itt ez egy rendkívül erős közösség, rendkívül erős közösségeknek az összessége, és ráadásul számos olyan kérdésnek a megoldásában, kezelésében partnerként tudtuk bevonni a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei civil társadalmat, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos volt. Például az orosz-ukrán háború kitörését követő humanitárius válsághelyzetnek a kezelése nem működött volna civil szervezetek nélkül, nem működött volna azok nélkül, az emberek nélkül, akik pusztán jó szándékból, civil elkötelezettségből, az emberek iránti elkötelezettségből végezték ezt a feladatot. Én szeretném ezt ezúton is mindenkinek megköszönni. Ez már csak azért is fontos volt, mert jelen körülmények között szerintem mindenkinek meg kell tanulnia azt a képességet, amely lehetővé teszi, hogy sikeresek legyünk ma ebben a világban. Ez az alkalmazkodó képesség, és talán pont helyettesen a titkár úr gondolata az, hogy a civil társadalom az, akitől ilyen szempontból példát vehetünk, mert az alkalmazkodó képességben talán a magyar civil társadalom a legerősebb. És azt gondolom, hogy ebben kormányzatként, önkormányzatokként is példát kell és példát tudunk venni. Úgyhogy én azért is jöttem ide, azon túl, hogy meghallgassam azokat a jó híreket, amikkel helyettes államtitkár úr majd az önök számára bízom benne, hogy szolgálni fog, nem lelőve a poénokat. Ezzel együtt én mindig örömmel találkozok önökkel, és szeretném felajánlani a további partnerségünket, amiben mi tudunk segíteni, kormányhivatalként állunk rendelkezésre, én személyesen is, és mindegyik kollégám.
Az elmúlt percekben dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán beszélt. Jövőre 7 milliárd forint jut a civil szervezetek támogatására, jellemzően a kultúra, oktatás, sport és hobbi tevékenység támogatására pályázhatnak majd a szervezetek. Hangzott el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat vármegyeháza dísztermében tartott szakmai napon. Szalai Bobrovnicki Vince, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadásából idézünk a folytatásban.
Ugye itt elnökasszony és főispán úr, hát nem is mondom, hogy körmüket rágva, de erősen bíznak abban, hogy jó hírekkel érkeztem ide. És valóban jó hírekkel érkeztem, hiszen az egész tájékoztatónak, amit most tartunk, a lényege, a célja az az, hogy beszéljünk arról a pályázati lehetőségről, ami a Nemzeti Együttműködési Alap keretében most kiírásra került. November 12-én írtuk ki a pályázatot, december 12-ig lehet a NEA keretén belül az összevont pályázati alapra benyújtani az igényeket. Itt a felső korlát az továbbra is 4,5 millió forint, amit egy civil szervezet egy pályázaton benyújthat, vagy elnyerhet. A pályázatok továbbra is azon civilek számára vannak fenntartva, így védjük a kicsiket és a közepeseket, mondjuk így, akiknek nincsen több bevételük, mint 75 millió forint. És amit szét tudunk osztani, az 7 milliárd forint nagyjából, tehát egy jelentős összeg. Ez évről évre növekvő összeg volt, hogyha abban belegondolok, hogy ugye annak idején 5 milliárd valamennyivel indítottunk 2018-ba, aztán most már ugye az egész keret, az 13 milliárd 26 millió forint, ami a NEA-nak a teljes kerete, és 7 milliárd az, amit önök fognak tudni majd most még december 12-ig megpályázni. Ez azért ennyivel kevesebb, mert van ugye a miniszterelnökségi 20%-os rész, illetve van a különböző kezelési költségek vannak, illetve a civil központjainkat, azért, hogy olyan nagyszerű munkát végezzenek, mint Zoriek végeznek, őket is valamiből fönn kell tartani. Úgyhogy ez is több százmillió forintot igényel. Így jön aztán ki az, hogy a teljes keretnek a kicsit több, mint felére tudjuk kiírni a pályázatot. Ha valaki wide-fülű civil és rutinosan mozog a pályán, akkor rögtön láthatja, hogy az összeg egy picikét kevesebb, mint a tavalyi. De itt rögtön megnyugtattuk mindenkit, hogy először is erről senki nem tehet. Ha meg valaki tehet róla, akkor az most bocsánat, ezt mondom, nyilván jól fogja kérteni, tekintve, hogy meg is fogom magyarázni. Azok a drága magyar honfitársaink, akik ugye nagyon helyesen egyébként nagy mértékben rendelkeztek a civil 1%-ukra, az SZIA civil 1%-káról, mert a NEA alapnak az összetétele az, hogy így mondjam, fordítottan, arányosan működik. Minél többen rendelkeznek az 1%-ukról, annál kevesebb pénz van a NEA alapba, minél kevesebben, amiről nem rendelkeznek, az megy be a NEA alapba, és a civil döntnökök aztán végül civil pénzként osztják azt szét, de az ugye messze nem az a direkt mód, ahogy mi magunk tudunk rendelkezni az 1%-unkról, és az direkte egy szervezet számára tudjuk eljutatni. Tehát annak ellenére, hogy jól érthető módon, ha nekünk az lenne érdekünk, hogy minél több forrást osztanánk szét, akkor arra buzdítanánk magyar honfitársainkat, hogy ne adják oda az 1%-ukat, de nyilvánvalóan mi nem ebben vagyunk érdekeltek, hanem abba, hogy a civil szervezetek működjenek jól. Azok pedig úgy tudnak jól működni, hogyha önök rendelkeznek az 1%-ukról. Tehát továbbra is kérem, hogy rendelkezzenek. Az a diszkrepancia, hogy most kifejezetten nem, hogy nem nőtt vagy stagnált a keret, hanem kifejezetten csökkent, néhány száz millióval, tehát nem jelentős a nagyhoz képest. Az annak köszönhető, hogy írd és mond, 23-ról 24-re 26%-kal többen döntöttek az 1%-okra. Ez döbbentesen nagy szám. Tehát egy harmaddal több magyar mozdult meg itt, nem értjük mi sem ennek az okát. Azt meg még kevésbé, hogy ez a szám ez nyilvánvalóan elkezdett megint csak visszafelé menni, mert a jövő évi kiírásnál már 15,7 milliárd forint lesz a teljes keret, így az önök által pályázható keret az durván 9 körül fog majd mozogni. Tehát lesz egy 2 milliárdos ugrás. Megint a magyar honfitársaink ugye inkább kevésbé rendelkeztek egy adott pillanatban az 1%-ukról. Nos, tehát ez a magyarázat annak, hogy miért egy picit kevesebb. Az, hogy amiért picit kevesebb, azért fordul elő az, hogy nem nagyon változtattunk a pályázati kereteken, tehát nem emeltük meg a felső elnyerhető összeget, nehogy csökkentsük érdemben a győztes civileknek a számát. Mindent tulajdonképpen maradt ugyanaz. Egy dolog van, ami én azt gondolom, hogy minden civil számára nagyon jó hír, és azt hallottam a kollégáktól, hogy kifejezetten jól rezonáltak erre a kedves egybegyűltek. És ami nagyon jó rezonanciát váltott ki, az az, hogy van ugye az egyszerűsített elszámolás rendszere, ha szabad így fogalmazni, amit bevezettünk, 3 millió forintnál többet nem többet elnyert civil szervezetek számára. Tehát 3 millió forint volt a felső korlátja az egyszerűsített elszámolásnak. Ezt a korlátot egy NEA rendelettel az elmúlt hetekben 5 millió forintra emeltük meg. Így aztán jól látható, hogy az összes pályázó, aki most itt ezen a pályázaton elindul, tekintve, hogy 4,5 millió forint a plafon, beleesik az egyszerűsített elszámolás rendszerébe. Tehát minden pályázónak az élete, akkor majd, amikor azt a nagyon kellemetlen dolgot el kell végezni, hogy elszámolunk a forrásokkal, mert azt senki nem szereti, legyünk őszinték, akkor sokkal könnyebb lesz az élete majd, és én azt gondolom, hogy ennek az adminisztratív könnyebbségnek alapvetően örülhetünk, és örülhet mindenki. Ezek azok a hírek, amik alapvetően szerintem nagyon jó hírek, azért indultunk most el erre az útra, és ugye itt Miskolcon különleges a helyzet amúgy, mert egy most már egy negyedik éve megtartott konferenciával egybekötötten tartjuk a NEA tájékoztatót, ez ilyen értelemben egyedülálló. Azért indultunk útra, hogy mindezt ugye önökhöz személyesen vigyük el. Ráadásul most azon túlmenően, hogy én a kereteket vázolom, még egyszer jelzem, hogy a kollégáimnál van a lényeg. És hát azt is jelzem, hogy továbbiakban is számíthatnak a civil irodáinkra, számíthatnak Palik Zoliékra és az ő nagyszerű munkájukra. Ami már csak azért is egyébként kiemelkedő, hogy ugye mindenki megkapta, gondolom, ezt a könyvet, civil kézikönyv. Ebben most már ilyen 330 oldalon durván, most már ebben tényleg minden benne van, megyei bontás és stb. És ezt a könyvet mi a Zoliékkal együtt szerkesztjük. Tehát az igazán nagy munka az az ő részükről van benne. Ugye itt is van elől az Erkének a logója. Másodszorban ez a könyv, ez gyakorlatilag egyetemi tankönyv is, mert ott, ahol jelenleg a civil kurzusok folynak néhány egyetemen most az országban, ott ebből tanítanak a felkért előadók. Tehát ez gyakorlatilag egy tankönyv is, hiszen mi felismertük, hogy érdemes a civil tudást az egyetemi szférába is bevinni, tekintve, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon egyre nagyobb arányban fog előállni az a helyzet, hogy az emberek, a fiatalok, amikor már kijönnek az egyetemről, akkor a civil életben is úgy el tudnak helyezkedni, hogy abból tudnak adott esetben megélni. Ez nyugaton egy bejáratott életforma, Magyarországon azért ez még nem egy bejáratott életforma, de erre simán látok lehetőséget, különösen úgy, hogyha a civil források ilyen szépen tudnak fejlődni, mint ahogy fejlődtek az elmúlt években hazánkban, és különösen ennek az alapnak a tekintetében. Vége felé közelítve szeretnék egy pár olyan adatot említeni, ami örvendetes a megye szempontjából. Először is a 2024. évben a NEA pályázatain elnyert támogatásoknak az összege Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyére vonatkoztatva 562.941.806 forint. Ez országos 5. hely, a vármegyék között 4., Bács-Kiskun-Szabolcs és Pest után. Nagyszerű eredmények ezek a vármegye részéről, gondoljunk be, több mint 500 milliárd forintot hoztak csak ebbe az évben, ami nem is ért véget, haza a civilek a vármegyébe. Aztán ahol még, amit még érdemes kiemelni, az összes pályázaton a Borsod, Abolcs-Zemplén vármegyei civilek 65%-os, egészen pontosan 65,3%-os arányban tudták lehívni a forrásokat, ilyen arányban nyertek a pályázatokon, ez szintén egyébként országosan jó érték, alapvetően egyébként középérték, de jó érték van, aki ennél sokkal gyengébben tudott csak teljesíteni. Ezen túlmenően pedig, ahol még a vármegye kifejezetten jól teljesített, az pedig a pályázati aktivitás terén mondhatnám ezt el, ugye a benyújtott pályázatok, a civil szervezetek száma és a lakosság számának az arányaiból az jött ki, hogy a pályázati aktivitás Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyébe 26,7%-os volt, tehát a civilek számához képest és a beadott pályázatokhoz és a lakossághoz képest közel egyharmad volt az, aki részt vett, magyarán a megyének az egyharmada, a megye lakosságnak az egyharmada részt vett a civil tevékenységben, ez is egy nagyszerű szám, itt nyilván az önkéntesség témával is találkozunk, és az önkéntességnél pedig azt lehet elmondani, hogy ma Magyarországon durván olyan 500 000 ember az, aki önkéntesen dolgozik civil szervezeteknek, a saját szabadidejében az idejét és lehetőségeit nem kímélve, az ő munkájukat csak a legnagyobb tisztelettel tudjuk kövezni, és köszönjük ezúton is, és nyilvánvalóan számítunk rájuk, még akkor is, hogyha én magam egyébként azt gondolom, hogy az önkéntes munka mellett, nyilván nekünk mi azzal vagyunk megbízva, sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy miért beszélek mindig annyit a financiális lehetőségekről, hát mi másról beszélnék, amikor azzal vagyok megbízva, hogy azt a forrást, amit rám bíztak, azt felelősség teljesen osszam szét, és azt is tudom, hogy az önkéntes munka ugyan elengedhetetlen, de források nélkül tartósan nem fogunk tudni működtetni egy civil közösséget, és ezért én azt gondolom, hogy örülünk annak, hogyha minél többen jelentkeznek, mi pedig úgy próbáljuk a döntéseket meghozni, legalábbis ami a mi kompetenciánk, ugye a NEA kollégiumok, nyilván ők is irányelveket elfogadnak, mert nekünk nincsen beleszólásunk, de a lényeg az, hogy a NEA továbbra is azért a kicsik és a közepesek alapja maradjon, tehát hogy a nagyok, és ez jogszabályilag azért körbe van járva, tehát a nagyok ne nagyon tudjanak benne, bocsánat kifejezését, garázdálkodni, hanem ez maradjon meg a kis és közepes civilek terepének.
Az elmúlt percekben Szalai Bobrovnicki Vincét, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt hallották. Galik Zoltánnal, az Esély és Résztvétel Közhasznú Egyesület elnökével beszélgetek. Ez a rendezvény évről évre rendszeresen megtörténik. Miről is szól, mi a célja? Szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntelek téged, illetve a hallgatókat. És hát ez most ilyen rendhagyó, mert hogy ez két visszatérő rendezvény került most egy napra. A civil info, ami a NEA-ról szól, amit minden évben a miniszterelnökség munkatársai, illetve Szalai Babnovicki Vince helyettes államtitkár úr szokott tartani, illetve a második része az pedig a forrás és innováció civil konferencia. Hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, ugye megjelentek november 12-én a civil pályázatok, három pályázati felhívás, az egyszerűsített, illetve az összevont működési, illetve az a pályázati kategória, ami a működést és a szakmai munkát is támogatja. De a délelőtti blogban erről, illetve ezeknek a pályázatoknak benyújtásáról, megvalósításáról, elszámolásáról volt szó. A délutáni blokk az pedig arról szól, hogy mit érdemes beírni szakmailag majd ezekbe a pályázatokba, illetve hogy hol vannak együttműködési, meg forrásszervezési lehetőségek a Nemzeti Együttműködési Alapon túl.
Milyenek az idei pályázatok?
Hát az idei pályázatokról azt kell tudni, hogy valamennyivel csökkent a keret az elmúlt évhez képest. Nem forrás elvonás történt, hanem a NEA-nak a kerete az össze van kapcsolva azzal, hogy mennyien ajánlják fel az 1%-ot. És miután 23-ban sokan ajánlották fel, így az a keret, ami a Nemzeti Együttműködési Alaphoz került, a fel nem ajánlott forrás, 1%-ok, azok így kevesebb lett, kevesebb forrás lett. Ez azt jelenti, hogy 13 milliárd forint került ebbe a kalapba az idén, ebből 9 milliárd forint az, amire pályázni lehet. A három felhívás az most körülbelül 7 milliárd forint, de jövőre is folytatódni fog még, mert jönnek ugye majd a normatív pályázatok az adományok gyűjtése után. Tehát változások nem lesznek ebből a szempontból a pályázatokban, maradnak a kategóriák, és maradnak a keretösszegek is, tehát annak ellenére, hogy valamennyire csökkent, nem borította fel az eljárás rendet, tehát ilyen szempont a pályázók ebből azért olyan sok mindent nem fognak érzékelni. És hát az is tényszerű, hogy 23-ban ugye nagyon sokan ajánlották fel, 24-ben kicsit kevesebben, úgyhogy ezért már lehet látni, hogy a következő 2026-as évben viszont 15 milliárdot meghaladja majd a keret. Azért, hogy ne csak a NEA-ról legyen szó, a délutáni blogban, tehát a konferencián mindig azzal foglalkozunk, hogy mik azok a kihívások, amik a civil szektor előtt vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a legsürgősebb feladat az most a digitális állampolgárság, illetve hát a digitális ügyintézésekre való átállás. Mindenki hallott erről, hogy január 16-ától megszűnik a sima ügyfélkapu, helyett ügyfélkapu plusz lesz, és a digitális állampolgársági program, illetve 26 januárjától pedig ugye az ügyfélkapu plusz is, és már tisztán csak a digitális állampolgárság program lesz az, ami meg alkalmazás lesz az, ami az azonosítást lehetővé teszi. Erről lesz például délután szó. Nagyon büszkék vagyunk és örülünk annak, hogy elfogadta az IDOMSZOV ZRT a meghívásunkat. Ugye ez az az állami cég, ami ennek a teljes programnak a megvalósításáért felel, és ők is meglepődtek, hogy ugye közigazgatási szektor szokta őket keresni, még az üzleti szektor is szokta őket keresni, de civilként tényleg mi vagyunk ebből a szempontból elsők az országban.
A pályázatokra visszatérve, mik a határidők?
Az egyszerűsített pályázatoknál december 14-ig lehet beadni, az összevont működésnél és az összevont vegyes pályázatnál pedig 12-én oda kell figyelni, mert hogy nem éjfél a beadási határidő, hanem dél, illetve 2 óra.
Hol tudhatnak meg hallgatóink is még többet a témáról?
Hát ajánlom magunkat, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek az a feladata, hogy ingyenes tanácsadásra segítse a pályázókat, tehát minket a Széchenyi utca 76 szám alatt találhatnak meg Miskolcon, illetve az erke.hu oldalon ott van valamennyi elérhetőségünk, úgyhogy nem kell feltétlenül személyesen, lehet telefonon, e-mailben, Skype-on, bármilyen formában, postagalamban segítséget kérni tőlünk.
Palik Zoltán, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Palik Zoltánt, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület elnökét hallották. Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a miskolci adventi gyertyagyújtásra látogattunk, majd beszámoltunk a miskolci civil info konferenciáról. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!